Akkor meditáljunk megint. Tehát itt most ugye több meditációval is foglalkoztunk már. Egy volt a jelenségek meditációja. Ugye, amikor is azzal foglalkozunk, hogy lássuk a jelenségeket, mint tőlünk nem független létezőket, hanem úgy lássuk őket, hogy igazából a tudatunkban megjelenő dolgok azok, és ez ugye nagyon alapvető pszichológia, tehát igazából a világról annyit tudunk, ami a tudatunkban megjelenik, akár közvetlenül, akár fogalmi úton, tehát ugye hallunk például Kínáról, és akkor tudjuk, hogy Kínában laknak emberek, meg vannak városok, vagy látjuk őket a tévébe, a interneten, ugye, tehát közvetve alkotunk fogalmat, de ez is mind a tudatunkban jelenik meg. Vagy közvetlenül ugye az életünkben tapasztalataink, élményeink vannak. Mindenféle dolgokat érzünk, ugye az öt érzékszervünk működik, látunk, hallunk, illatot érzünk, ízeket érzünk, testi érzeteink vannak, tapintási érzetek vannak. Amellett a tudatunkban ugye fogalmak képződnek, és fogalmak, tehát fogalmi érzékelésünk is van. Ugye itt hat érzékről beszélünk, a hatodik a tudat, mint érzékelő. Ja, tehát ez ugye az egyik meditáció. A második meditáció volt ez a, ugye amikor a szívünkből ugye a fényt fölkeltjük, és fokozatosan kitágítjuk, hogy az egész világ mindenséget átjárja, átragyogja, áthassa, és utána fokozatosan ezt vissza is hozzuk a szívünkbe, míg az végül is teljesen eltűnik, föloldódik. Ez volt a másik meditáció. A harmadik meditáció volt ugye a szeretet meditáció, a szeretet csatornájának a megnyitása. Igaz? Szeretet és hála csatornájának a megnyitása, ez volt a harmadik. És mi volt a negyedik?
A háttér meg a
jelenség.
Háttér meg a tárgy.
Nem, az már az a már első volt. Mi volt a negyedik?
Négy gondolat.
Tessék?
Négy gondolat.
A négy gondolat.
Micsoda?
Négy gondolat.
A négy gondolat, ja. A négy gondolat, tehát, hogy a drága emberi test, a mulandóság, a karma és a létkör, tehát a kavargó tudat. Tehát ez a négy gondolat, ez nagyon sok már. Ez már olyan sok, hogy ugye elég egy életre, szó szerint ez a négy meditáció. Egy életre elég. Mi gondoljunk bele, hogy Tibetbe például, vagy egyéb helyeken, ugye, ahol a buddhizmus annak idején elterjedt, mi volt a helyzet? Hogyha valaki egy életében egyszer elment egy tanításra, és megkapott négy ilyen meditációt, egész életére elég volt. Nem ment minden héten máshova. Mert akkor azt egy nagy értéknek tartott, tudta, hogy ő róla van szó, hogy most kezdődik a munka. A meló, megkaptam hozzád. Fölkészültséget, tanítást, most az én dolgom, hogy ebből hasznom legyen. Mert ha csak megkapjuk a tanítást, és mi magunk nem hasznosítjuk, akkor mi értelme az egésznek? Tehát a hasznosítás az rajtunk áll, nem tud senki belénk oltani megvilágosodást. Nem tud senki. Nincs ilyen, hogy megvilágosodást belénk oltják. Ha már bennünk van, ja, de ha mi nem hasznosítjuk a tanításokat, akkor úgy hívják, hogy a disznók elé vetett gyöngyök. Ugye, Bibliában ezt így mondják. Ja? Disznók elé vetett gyöngyök. Ja? És ez rajtunk múlik. Rajtunk. Tehát ez a négy meditáció gyakorlatilag fölöleli az egész dolgot, amire szükségünk van. Ugye a jelenségek természete, akkor ugye a ragyogás meditációja, a szeretet csatornájának a megnyitása, és végül a négy gondolat, minden benne van. Ja? Úgyhogy most ezeket még egyszer csináljuk, jó? Kezdjük megint az első meditációval, a jelenségek természetén folytatott meditációval. Tehát meditálhatunk, mondom, kétféle módon. Az egyik, hogyha nyitott szemmel, szemügyre veszük a dolgokat, ezzel lehet kezdeni, nagyon, nagyon tanulságos, nagyon értékes dolog, meg az ember, hogyha meditál, akkor a tudata csak úgy lötyög, jön, megy, tehát ez nem meditáció. Tehát kezdjük azzal, hogy vegyük észre, hogy a jelenségek mindig egy térben, egy háttérben léteznek. Amit először vizuálisan is láthatunk, meg hallhatunk, ugye? Később pedig a tudatban tudjuk az egészet azonosítani, hogy a tudat az a tér, amelyben a jelenségek megjelennek. Tehát most mindenki rá van bízva magára, hogy melyiket választja, hogy ugye lehet, hogy könnyebb elkezdeni, valószínűleg könnyebb azzal elkezdeni, hogy tényleg egy tapasztalatot szerezünk arra, hogy most ránézek egy dologra, és hát ott van környezete, háttere van, környezete, arra nem gondolunk, nem is gondoltunk rá. Ez olyan, mint a nézd meg az anyját, s vedd el a lányát. Ja, háttere van a dolgoknak. Ja. Nos, tehát nézd meg az anyját, vedd el a lányát, meditáció. Az ember rágörcsöl a lányra, aztán, hogy mi jön vele. Az már késő. Késő bánat. Ja? Késő bánat. Nos, tehát akkor nézd meg a lányát, vagy na mindegy. Tudjátok már. Tehát a dolgot nem lehet kiszakítani a környezetükből. Nem lehet. Abszolút a környezetükkel együtt élnek a dolgok. A térrel, a háttérrel együtt élnek. Nem lehet kiszakítani a környezetből. Ezt kell, hogy nézzük valamit, válaszunk ki, és próbáljunk tényleg tapasztalatot szerezni erről, mert ez ne csak gondolat, ahogy na ez így van persze, de nem látjuk, meg kell ízlelni, hogy tényleg úgy van. És ugye mondtam például úgy egy nagyon egyszerű meditáció, hogyha nem a dolgot figyeljük, hanem az árnyékát. Árnyékát figyeljük a dolgoknak. Ja? Arra eddig sose gondoltunk az árnyékára, a dolgok árnyékára. Tehát az árnyékokat figyeljük. Fejezzük be a meditációt. Zicsunk egy kicsit. És most üljünk újra a meditáció helyzetbe. Kezdjük el a fény kiterjesztésének a meditációját. Érezzük, hogy a szívünk, tehát a mellkasunk közepében, nem a húsvér szívünk, a szívcsakránkról van szó. Mellkas közepében, a szívcsakrában fény van, ragyogó, tiszta, fehér fény, mint a napfénye. Próbáljuk ezt átérezni, hogy tényleg így van, ne csak hogy mondjam, oda képzeljük, hanem érezzük át, hogy ez tényleg ott van. Tehát inkább úgy, hogy na eddig nem éreztem, de most már érzem. Tehát nem úgy, hogy na most elképzelem, hogy az ott van, de közben tudom, hogy nincs ott, hanem eddig rá se gondoltam, nem tudtam, nem éreztem, de most érzem, tényleg ott van. Most úgy megtudtam, hogy ott van, most már érzem, és hogy tényleg ott van. Tehát ragyogó fénygömb van a szívünkben. Most a fény kiterjed és betölti az egész testünket, átragyogja minden porcikánkat, minden sejtünket, minden atomunkat, és az atomok közti teret is. És most a fény tovább terjed, és egy kitárt karnyi fénygömbé növekszik. Tovább terjed, és betölti az egész termet. Tovább növekszik, betölt az egész háztömböt. Betölti az egész várost. Betölti az egész országot. Betölti az egész világot. összehúzódni a fény, betölti az országot. Betölti a várost. Betölti a háztömböt. Betölti a termet. Kitárt karnyi gömb. Betölti a testünket. Összehúzódik. Szívünkben van egy fénylőgömb. Egyre kisebb és kisebb, már csak egy tűhegynyi, majd teljesen eltűnik. Fejezzük be. Lazítsunk kicsit. Következik a szeretet csatornájának megnyitása. Mozgassuk meg magunkat egy kicsit, mitózkodjunk. Üljünk meditáció helyzetbe, és gondoljunk egy olyan valakire, vagy akár kis állatra, vagy egy helyzetre, amiben ugye mit átéltünk valamikor, ahol nagyon sok szeretet volt, vagy egy lényre, akire ha csak rá gondolunk, már a szeretet ugye megjelenik. A lényeg az, hogy tehát a lehető legkönnyebben megjelenjen a szeretet. Ez a fontos most, hogy valóban érezzünk szeretetet, érezzük a szeretetet. Ne csak úgy, hogy rá gondolunk, hanem valóban érezzük a szeretetet. Most az ember ugye parancsolva nem tud ilyet szeretetet érezni, de ha például rágondol valakire, akit nagyon szeret, rögtön jön a szeretet magától. Fejezzük be. Tehát ebben a meditációban nagyon fontos érteni, hogy a szeretetet ébresztjük föl, úgyhogy ténylegesen fölébreszteni. Tehát sokat kell gyakorolni, ezt nem lehet nagyon erőltetni, úgyhogy sokáig, hanem elején rövid ideig. A lényeg az, hogy a szeretet valóban megjelenjen, aztán nem tudjuk fönntartani sokáig, akkor nem érdekes, abba hagyjuk. Tehát újra és újra, elején úgy csináljuk, hogy fölébresztjük a szeretetet, és akkor egyre könnyebben képesek vagyunk már erre. És később, amikor már ténylegesen ott van a szeretet, akkor lehet a kört szélesíteni, hát először egy személy, vagy egy valaki, vagy egy valamire gondolunk, utána hozzá lehet tenni valaki mást is, tehát például azt mondjuk, hogy először az édesanyánkon meditálunk, utána hozzá lehetjük az édesapánkat, vagy valaki mást, aki iránt szintén könnyű fölébreszteni a szeretetet. És aztán egyre több személyek, vagy mondom, állatok is lehetnek, szerepelhetnek a meditációba, egyre többen. Ja, tehát végén ugye már sokan is szerepelhetnek. De amikor már könnyű, valóban ott van a szeretet, ha nincs ott, akkor nem kell ezt a kiterjesztést csinálni, mert akkor ugye csak egy gondolati tevékenység lesz, és nincs ott a valódi szeretet. Ez fontos. Tehát legyen valódi szeretet, tapasztalásunk, és az van, és már rendszeresen van, és tényleg valóban megtapasztaljuk, akkor lehet elkezdeni ezt szélesíteni másokra is. Elején csak próbáljuk, keressük, stb. És utána ezt fokozatosan ugye terjesztjük másokra is, egyre többekre. Ja. Tehát ugye a végcél, a megvilágosult szellemben szereplő szeretet, ugye az az egyetemes szeretet, azt jelenti, hogy az összes lény iránt érzett szeretet, de az nem lehet parancsszóra ezeket, nincs értelme, hogy parancsszóra, csak a eszünkkel értjük, meg tudjuk, hogy igen, hát úgy kéne érezni, de hát nem érzek semmit. Sőt, ugye ellenérzéseink is lehetnek, hogy hát most gonosztevőket miért szeressünk, meg egyebeket, ugye. Tehát ez fokozatosan kell, hogy történjen. És a negyedik meditáció pedig a négy gondolat. Négy gondolatot is nagyon röviden átvesszük. Mert üljünk újra a meditáció helyzetbe. Az első gondolatunk tehát, hogy már embernek születtünk, tehát az emberi testünk már megvan. És a jelenlegi, tehát itt most ebben a pillanatban a jelenlegi helyzetünk hatalmas lehetőségeket rejt. Gyakorolhatjuk a szellemi ösvényt, és végső soron elérhetjük a megvilágosodást, mint emberek. Akár még ebben az életünkben is. De ha az nem sikerül, akkor is fejlődni tudunk, és a fejlődés az velünk jön. Amikor új testbe költözünk, az a tudatunk egy fejlettebb állapotban költözik az új testbe, hogyha ebben az életünkben fejlesztettük a tudatot. És itt természetesen nem arról beszélünk, hogy megtanultunk egy csomó mindent, avval még nem fejlődött a tudatunk, hanem a tudatunk közelebb került a valódi természetéhez, ami a szeretet, az egyetemes szeretet, és együttérzés és bölcsesség. Tehát a valósághoz közelebb kerül a tudatunk, azt hívjuk fejlődésnek. A valóság pedig az, hogy már buddhák, megvilágosultak vagyunk. Bárdok vagyunk, csak ezt meg kell ismernünk, föl kell szabadítanunk a Buddha természetünket. Tehát mindez a lehetőség már itt megvan a kezünkben, és ezért megfogalmazzuk a nagyon erős elhatározást, hogy mostantól kezdve kikejezve vesszük a saját életünket, sorsunkat és jövendő életünket is, és amennyi erőnk csak van, ja, azt mind a szellemi fejlődés útjára fordítjuk, tehát leszámítva a hétköznapi szükségletekre fordított erőt, amelyeket viszont egy bizonyos küszöb alatt tartunk. Tehát a meditációt beültetjük az életünkbe, meditációt, mint megvalósítást, nem mint szórakozást, hanem mint megvalósítást. Minden reggel átgondoljuk a elkövetkezendő napot, és elhatározzuk, hogy ma meditálni fogunk. Azt is ki tudjuk már tűzni általában, hogy nagyjából mikor, és ha nem sikerül mégsem valamikor meditálni, akkor érezzük, hogy elvesztegettünk egy napot a semmire. Egy értékes napot elvesztegettünk. És még ehhez a gondolathoz hozzá vesszük azt is, hogy bár most már a kezünkben van az emberi élet minden lehetőségével, egyáltalán nem biztos, hogy még egy ilyen lesz, ilyen esélyünk. Tehát az, hogy most embernek születtünk, az ha nem használjuk ki az ember életünket a szellemi fejlődésre, akkor egyáltalán nem biztos, hogy a jövő életünkben megint embernek születünk. Ez egyáltalán nem biztos. Bármilyen létformában megszülethetünk. És akkor nincs lehetőségünk a fejlődésre. Ha nem, akkor csak az adott létforma szenvedéseit kell elviselnünk. Tehát ösztönözzük magunkat a gyakorlásra ezzel. Ezzel az első gondolattal, tehát ez egy nagyon pozitív gondolat. Nagyon pozitív. Látjuk, hogy vannak lehetőségeink, és elhatározzuk, hogy kihasználjuk őket. Hogyha például rossz kedvünk van, vagy lehangoltak vagyunk, akkor ezzel a meditációval föl tudjuk hozni magunkat. rossz kedvünk van, akkor nem látunk semmi kiutat, lehetőséget. Akkor jusson eszünkbe a drága emberes meditáció, hogy hoppá, hát már ember vagyok, de a legnagyobb érték, és a legcsodálatosabb lehetőségeket rejti. És ezzel ki tudjuk hozni magunkat a kilátástalanságból, és a lehangoltságból. Második a mulandóság. Gondoljunk mindennek a mulandóságára. A környezetünkben minden mulandó. Az élőlények és a természet is mulandó, a városok is mulandóak. Ugye, az emberi civilizáció mulandó, milyen nagy kultúrák léteztek, és hogy eltűntek, és hány kultúra létezhetett, amikről nem is tudunk. Tehát egy óriási időtávlat áll rendelkezésünkre. Még az égitestek, a bolygók is mulandóak, és a csillagok is. Tehát visszatekintve a múltba láthatjuk, hogy nagyon sok dolog létezett, és nagyon sok dolog tűnt már el. És előre tekintve a jövőbe gondoljuk, hogy mi magunk is el fogunk tűnni. Hát a testünkből el fogunk költözni a testünkhöz. Semmivé lesz, megsemmisül. A szeretteink teste is megsemmisül. Ezért fontos, hogy valódi értékekkel foglalkozzunk az életünkben, amelyek követnek minket életről életre. Tehát a szeretet kifejlesztése, bölcsesség elmélyítése, ez követ bennünket. Jó karmák követnek, ugyanígy a rossz karmák is követnek. Gondoljunk arra, hogy az életerőnk nekünk magunknak és minden lénynek olyan, mint egy vízbuborék, amely bármelyik pillanatban szétpattanhat. És biztos, hogy szét is fog pattanni valamikor, tehát vízbuborék az törékeny, nem marad meg hosszú ideig. Vagy a harmadcsepp fűszál hegyén, ezt is mondják. Lepottyan egyszerűen, vagy a nap fölszívja. Tehát a harmadcsepp nem marad meg a fűszálon. A lecsöppen, vagy fölszívja a nap. Amikor meghaltunk, akkor marad a holttest. Holttest, ami itt van most is velünk. Ja, itt van most is velünk az a holttest. És az lehet, hogy egy élő holttest, ha nem használjuk semmi értelmes dologra, akkor csak egy teher. Ellátjuk mindennel, etetjük, itatjuk, tisztítjuk, tápláljuk, szórakoztatjuk, stb. csak teher, hogyha a szellemi fejlődés eszközévé nem válik, ugyanakkor a test szükséges a szellemi fejlődéshez. Fizikai, emberi test nélkül lehetetlen a szellemi fejlődés. Tehát egy anyagtalan szellemtestben, vagy akár állattestben nem tudunk fejlődni, csak egy fizikai, emberi testben. Tehát lehet teher, és lehet a legnagyobb lehetőségeket rejtő jármű is a testünk. Mi adjuk meg az értelmét. Halál eljöhet bármikor, és akkor a testünk ott test lesz. De a tudat az megy tovább, és itt jön a harmadik gondolat, a karma, és attól függően, hogy ebben az életünkben mire használtuk a testünket, beszédünket, tudatunkat, attól függően jönnek a következő életeknek a tapasztalatai. Tehát, ha egy csomó negatív karmát ültettünk el a tudatunkban, akkor azt visszük magunkkal, ha pozitív karmákat, akkor azt visszük magunkkal. Ezért hát kerüljük minden erővel a 10 ártalmas, vagy mondhatjuk, hogy lealacsonyító, vagy természetünkkel ellentétes, tehát természet ellenes cselekedeteket, ugye ölés, lopás és a többit, amit említettem korábban. Kerüljük ezeket minden erőnkkel, és szorgalmazzuk ezeknek az ellentéteit, ami pedig ugye az életet adás, élet óvása, védése, az adakozás, és így tovább. Tehát, hogy a pozitív cselekedeteket szorgalmazzuk. Ne engedjük meg magunknak soha a legkisebb lealacsonyító cselekedetet sem. És ennek nagyon nagy jelentősége lesz a halálunk folyamán. Tudnék, amikor elhagyjuk a fizikai testünket, akkor nincs többé támasza a tudatnak. Tehát egy rendkívül labilis, sebezhető állapotba kerül, nem úgy, mint most. Most is az van eléggé, de azáltal, hogy mindig újra és újra vissza tud térni a mi fizikai testünkhöz és fizikai szituációnkhoz, ja, ezért bizonyos megnyugvást tud nyerni, de miután meghaltunk, és nincs meg ez a támasz, akkor kizárólag a karma fogja vinni a tudatot, a karma szele, sodorni a tudatot, és abból bele se tudunk szólni, ha nem képeztük a tudatunkat. Akkor, hogy mi lesz, az arról nincs, hogy mondjam, nincs beleszólásunk. Olyan, mint az álom, hogy miről fogunk álmodni, ezt nem tudjuk előre eltervezni. Az úgy lesz, ahogy lesz, azt utólag tudjuk csak meg. Miket álmodunk utólag, amikor már álmodunk. Tehát ehhez hasonló halál utáni állapot is. Egy sodródás, amelyben egy képzetlen tudat nem tud beleszólni. negyedik a kavargó tudat meditációja. Ez pedig azt jelenti, hogy a tudatunk csapong, és a főleg az érzelmek. Érzelmek, más gondolatok, fogalmak, stb., de főleg az érzelmek váltják egymást, és úrrá lesznek rajtunk. És akkor nincs semmi szabadságunk. Nincs semmi szabadságunk. Akkor az érzelem uralkodik, és diktál. Diktálja, hogy mit csináljunk. De mivel az érzelem nagyon erős, egyszerűen nem tudunk a hatása alól kiszakadni, kiszabadulni. Az érzelmek diktálnak, és ilyen állapotban adott a szenvedés, kizárólag szenvedéshez vezet. Végül is úgy élünk, mint a disznó, amelyiket ugye vágásra tartanak, de neki erről nincs fogalma, hanem ő úgy érzi, hogy őt szeretik, őt neki akarják a fülét, enni adnak, takarítanak rájuk, betézgetik, szeretgetik őket, de nem fogja föl, hogy ez mind azért van, hogy a végén levágják őket és megegyék. Mert ha ezt tudná, a disznónak óriási ereje van, az ki tudna törni a karámból, és el tudna menekülni. De ennek erről fogalma sincsen. Tehát lébeszolja az idejét, és nem gondol arra, hogy ez miért van, nem látja át, hogy ez hogy van, mint van. Tehát mindez a négy meditáció azt a cél szolgálja, hogy tényleg átértékeljük a jelenlegi gondolkodásmódunkat, és a látszat értékeket tisztítsuk ki magunkból, fedezzük fel a valódi értékeket, és az életünket vezessük azok szerint. Megosztjuk az érdemeket. Felajánljuk az érdemeket, ez az egész csodálatos napnak, ami most itt ugye befejeződött. A szeretet energiáját, azt a hatalmas, végtelen szeretet energiát, gondoljuk csak bele, ilyen sokan itt voltunk, vagy vagyunk, és mindnyájánkat a szívünk hozott ide, egy bizonyos célért, azért, hogy a legnagyszerűbb dologgal foglalkozzunk, önmagunk és mások javával. Hát mindezt a szeretet energiát most közkincsé tesszük. Felajánljuk, hogy az összes lény javát szolgálja, szűnjenek meg a háborúk, szűnjenek meg az ínségek, a betegek gyógyuljanak meg, és így tovább. Tehát minden, a legkisebbtől a legnagyobb szenvedésig minden szűnjön meg, ürüljönek ki a szamszára birodalmai teljesen. Minden látás állapotát, a negativitásokat, az ellenségeim együtt, születés, örökség, betegség, saláló lamától kavargó létezésnek utcahányából szabadítsam meg a lény. Jamanbálda mindent ismerő, kuntudom, hozzá hasonló pilláját keletbe fejlődjek, ezért ajánlom ezért. Ezen a lények által minden lény teljesítse az érdemes bölcsesség halmozás esélye, elérdemes bölcsességből megszületőként. Apuda három teste által, dermodátusosan változó igazsága áldása által, a tanga megrendít. Örekvése áldása által, ebben ajánlás kívás. Teljesüljön már jól valóra. Van valakinek kérdése? Esetleg kérdés. Fontos kérdése. Ha nincsen, akkor az a legjobb. Ez azt jelenti, hogy ez fantasztikus a tanító, és mindent úgy elmondott, hogy semmi nem maradt világos. Semmi nem maradt világos, úgyhogy ezért nincsenek kérdések. Jól van, hát köszönöm nektek ezt a csodás napot, és akkor jó folytatást kívánok. Most föl kell tűrni az ingujjat, ugye? És a megvalósítás az a fontos. A megvalósítás a fontos. A tanítás az csak azért kell, hogy tudjuk, mit kell megvalósítani, és hogyan. A megvalósítás a fontos. Olyan, mint egy egy alkotótábor, egy szellemi alkotótábor, ugye, az ember csomó mindent ugye megismer azért, hogy aztán nekiárasson dolgozni. Köszönöm nektek.
Köszönjük szépen a tanítást.
És akkor ezt erre a könyvre fölhívom a figyelmeteket, mondom, három kötetes, a megvilágosult harcos az a címe, de vannak más könyvek is még a Dzsongyang témában, azokat mind érdemes forgatni, hogyha az ember dolgozni akar tényleg komolyan magával, akkor ezek nagyon hasznosok. Megmondtam.